Kedves testvérek, kezdjük el esti alkalmunkat. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki már itt van, és hát minden bizonnyal még néhányan be fognak itt jönni az ajtón, és majd leülnek. Isten áldja meg ma esti együtt lakozásunkat, és kezdjük egy énekkel a 666. dicséretet. Keressük meg az ének gyűjteményből, nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod. Kedves testvérek, a mai napi igét az Új Szövetségből hadd olvassam el, figyeljük figyelemmel, ha nem olvastuk ezen a mai reggelen vagy a mai napon, hadd legyen előttünk a Lukács evangélium a 6. fejezetének az első 11 verse. Egy szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték, miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad. Jézus így válaszolt nekik, vajon azt sem olvastátok, amit Dávid tett, amikor megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az úrházába, elvette a szent kenyereket, és megette, sőt azoknak is adott, akik vele voltak, pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. És kijelentette nekik, az ember fia, ura a szombatnak. Egy másik szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvat volt, az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvatkezű embernek, kelj fel és állj a középre. Az felkelt és odaállt, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? És végignézve minnyájukon így szólt a beteghez, nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Nem akarok most írásmagyarázatba bocsátkozni, de az én vallástanáromtól azt tanultam, hogy ha az igét olvassuk, ahhoz legalább 2-3 mondatot fűzzünk is mindig. És ez mindig eszembe jut, amikor csak az igét olvasnám fel. Ebben a mai igében, amikor elolvastam, 2 dolog lett nekem személyesen fontos. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus ura a szombatnak. A másik pedig, amit ezek az emberek, akik farizeusok, vele szembe állnak, és esztelen indulat szállta meg őket, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Az előbb az énekben azt énekeltük, hogy a földi embert tette gyermekeddé, s lelkedből lelket ő neki adál, ebben az igében pedig az áll előttünk, hogy mivé lett a bűn következtében az ember. 2 dolgot értettem meg ma az életemre nézve is, az egyik az, hogy mi, ami bűnös természetünkből adódóan soha nem akarunk Jézusnak uraságot adni, úrságát elismerni, az, hogy Úr az életünk fölött, ura a szombatnak, meg minden másnak. A másik pedig, hogy arról beszéltek, hogy mit tegyenek Jézussal. Ők akartak valamit tenni Jézussal, ahelyett, hogy engedték volna, hogy Jézus tegyen valamit velük. Hiszen a száradkező emberrel pontosan Jézus tett valamit. Ott van előttük egy illusztráció, ott van előttük egy példa, hogy Jézus Krisztus tesz valamit ezzel az emberrel, ezzel a száradkezővel, meggyógyítja. És az ember nem azon morfondírozik, hogy mit tesz velem Jézus, mit akar az életemben, hanem azt, hogy én mit tegyek vele, hogy hogyan lehet megfogni, hogyan lehet elárulni, hogyan lehet a főpapok kezébe adni. Ilyen gondolatok, így mondja a Biblia, hogy esztelen indulat szállta meg őket. Van ilyen indulat is, ilyen esztelen indulat. Adja Isten, hogy amikor halljuk az előadást, legyen előttünk az az Úr, aki megteremtett, aki olyan csodálatosan megalkotott minket, aki felelősséget ad nekünk, és aki munkálkodni akar, és cselekedni akar az életünkbe. És mi mindig azt keressük, hogy mit akar tenni Jézus velünk, bennünk, és mit akar tenni általunk. És nem fordítva, ő Úr a mi életünk fölött. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy ebben az estében is előtted hajthatunk fejet, térdet. Köszönjük, hogy előtted hódolhatunk, és köszönjük, hogy csak az az ember tud előtted hódolni, aki megismerte azt a végtelen szeretetet, irgalmat, igazságosságot, mindenhatóságot, aki te vagy magad. Köszönjük neked, hogy ha így ismerhetünk már téged, mint a te gyermekeid, mint akik hitáltal Jézus Krisztusnak részesei, ajándékainak, javainak haszonélvezői vagyunk. Köszönjük, hogy rólad szól az ige, és rólad beszélhetünk ma is. Kérünk, hogy adj nekünk halló fület, mindaz, amit hallunk, az tőled jöjjön. Kérünk, hogy tedd a mi testvérünket is eszközzé most ebben, aki az előadást tartja, és kérünk, hogy bennünket pedig tégy engedelmes hallgatókká. Légy jelen közöttünk, légy velünk, és áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, én mindig így szoktam, mielőtt átadnám a szót az előadónak, Borka Péter testvérünknek, aki milyen jó, hogy itt van előttem kiírva. Felelősség vagy felelőtlenség Istentől kapott testünk iránt. Hát vasárnap egy kicsit rövidítve hirdettem, mert nem hoztam fel a kis papírt, amire fel volt írva, de a lényeg úgy hiszem, hogy elhangzott. A következő előadás pedig december 7-én lesz pénteken, 18 órakor, Szarka László geofizikus mérnök, az MTA doktora, környezeti kulcskérdések keresztjén szemmel. Vendégeket is szívesen látunk, a kiáratnál majd szórólap, néhány szórólap ott lesz, elvihető, és esetleg érdeklődőknek is tessenek továbbadni ezt a szórólapot. Köszönjük szépen előre is Péternek az előadást, és kérjük, hogy akkor, amivel elkészült, azt mondja el nekünk.
Áldás békesség! Amiről ma este szó lesz, az nem a világ egészét érinti, hanem annak a civilizált részét. Azt a részét, amiben Isten jónak látta, hogy bennünket is elhelyezzen. De ma, amikor ezt a jelzőt fogom használni, hogy civilizált részét, akkor ezt a civilizált szót, ezt többnyire pejoratív értelemben fogom használni. Nem, mintha azt mondanám, hogy a civilizáció úgy, ahogy van, önmagában pejoratív, de ma ennek a civilizált világnak azokat a, vagy azt, vagy azokat a vetületeit nézzük végig, vagy gondoljunk végig, amiknek hát az átkát éljük meg, úgy társadalom szintjén. És majd látjuk, hogy nem egy-egy elszórt vagy kis szelet problémáról van szó, hanem arról, ami itt is, közöttünk is itt van, megvan, de ami alapvetően meghatározza a mai generációt ebben a társadalomban. Azzal az igével kezdeném, ami talán az egyik legismertebb ige, az ember teremtésével kapcsolatban, és vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. És itt én nekem a tisztem arról beszélni, hogy mit jelent ez, hogy őrizze. Azt jelenti ebben az értelemben, hogy Isten felelősséget bízott ránk. Ránk bízta a természeti és a társadalmi környezet felé is ezt a felelősséget, megbízott bennünket valamivel, amit őriznünk kell, és ebben minden bele tartozik. Amiben mi ma élünk, ezt Isten úgy, ahogy van, ránk bízta, hogy gazdálkodjunk, gondoskodjunk ebben és erről. És ma arról szeretnék itt beszélni, hogy van ennek a felelősségnek sok-sok csorbája, és ezt fogjuk körbenézni. Akkor, amikor a természeti környezetben gondolkodunk először, akkor nem tudok túllépni azon, hogy egy picit, csak tényleg néhány gondolat erejéig ne irányítsam a figyelmünket arra, hogy amikor az Isten megteremtette ezt a világot, és megteremtett bennünket ebben a világban, akkor valami, azt gondolom, hogy az ész számára felfoghatatlan csodát teremtett. Egyszerűen ahogy bele pillantunk a tudomány segítségével az Isten teremtésébe, hát így tátjuk el a szájunkat, és erre szeretnék most csak három példát mondani, nyilván nem titkol szándékkal azért, mert oda szeretnék majd kiukadni, hogy ennek az egész csoda sorozatnak a végén ott van az ember, mint Isten teremtésének a legékesebb példája. Itt van az először is ez az univerzum benne a sok-sok galaxissal és benne a Földünkkel. Isten úgy teremtette meg ezt a rendszert a maga tökéletes törvényszerűségében, hogy nem mondok újat, ez a Föld kering a nap körül. Érdekes lenne, hogyha most megkérdezném azt és megpróbálnánk megtippelni, hogy milyen sebességgel haladunk mi most itt a világegyetemben, az űrben. Mekkora a sebességünk, amivel haladunk, csak abban az egy mozgásban, amivel körbejárjuk a napot. Ugye egy év alatt megteszünk egy kört. Nem fogom megkérdezni, rögtön mondom, több mint 100 000 km/h sebességgel haladunk. Ez egyetlen mozgásunk, amit nyilván csak azért nem érzünk, mert körülöttünk ez a levegő burok is, a stratoszféra, meg nem tudom milyen szférák is, a Földdel együtt ugyanezzel a sebességgel haladnak. De én, amikor ebbe belegondolok, hogy van egy sebességem, de nem csak ez az egy sebességem van, hanem több sebességem van, az egyik sebességem az több mint 100.000 kilométer, akkor megriadok. És ugyanakkor tudom, hogy ez tökéletes rendben zajlik, így, ahogy most zajlik, nem kell attól tartanom, attól sem, hogy fölírnak gyorshajtásért, és attól sem, hogy ennek bármilyen következménye lesz. Lépjünk egy, ugorjunk egy nagyot, egy nagyon picike kis világba. Itt van az egyik kedvenc állatom, a vörös torkú kolibri. Istennek kedves volt, vagy tetszett, hogy megteremtsen egy ilyen madarat, amelyiknek a szárnya az másodpercenként, hát ha nem nagyon hajtja magát, 30-at csap, ha hajtja magát, akkor 80-at. Nem egy perc alatt, egy másodperc alatt. És a kicsi szívecskéje ennek a madárnak az egy perc alatt, ugye nekünk 72-t üt, úgymond, ha minden rendben van, az övé 1000-et üt, ha nyugiban van a madár. Ha nincs nyugiban, akkor nem tudjuk lemérni. Úgy ver a szíve. Percenként 1000. Ezek önmagában azt gondolom, hogy olyan adatok, amik úgy eltátják a szájunkat, hogy micsoda teremtett világban élünk mi. Mit bízott ránk az Isten, amiért felelősséggel tartozunk. De ha tovább mondok még két dolgot erről a picike kis madárról, akkor azt gondolom, hogy még inkább elcsodálkozhatunk, mert Isten úgy teremtette meg ezt a szivizmot, ami percenként 1000-szer, vagy mit tudjuk mi hányszor összehúzódik, és úgy teremtette meg azt a ízületi rendszert, csontrendszert, izomzatot, ami másodpercenként 30-80-at csap, hogy mindez az egész madárka 2, 3, 4, maximum 5 cm nagyság és néhány gram súlyú. 3-5 gram. Istennek tetszett az, hogy teremtsen 3 grammon belül egy ilyen élő szervezetet. És a kolibri, az bocsánat a kifejezésére, kutyafüle az emberhez, ahhoz a teremtéshez. A család tagjaimnak mondom, hogy ne izguljanak, nem fogok nagyon sokáig már itt időzni. Ők ilyenkor meg szoktak ijedni, mert elég nehéz leállítani engem ilyenkor. Itt van ez a kék bána, a világ legnagyobb állata. Istennek tetszett az, hogy ne csak ilyen icipici kis csodákat teremtsen, hanem megteremtsen ilyen hatalmas nagy csodákat. Volt egy kedves testvérem, aki lelépte ezt a templomot, és nagyjából megtippeltük, hogy ez 25 méter, ez a templom. Ez a kék bána, a legnagyobb, amit eddig kifogtak, az 37, nem tudom hány méter hosszú. Tehát ha a farkincája ott lenne kint valahol a Torockó téren, és itt kiölteni rám a nyelvét, akkor bizony meghalnék, mert ez a nyelv ez 4 tonna. Azaz, ha puhán rám helyezné az ő nyelvét, hát nem tudom, hogy megfulladnék, vagy összeroppannék, nem lenne jó érzés. És Istennek tetszett ilyen monstrumokat is teremteni. Ezek nagyon messzi lévő állatok. Mondok még egy közelít, és aztán befejezem, és elkezdem azt, amiért itt vagyok én most. Ez a vadássólyom, ami egy eurázsiai állat, amely képes arra, hogy így vízszintesen 240 km/h sebességgel repüljön, zuhanó repülésben 440 km/h sebességre képes. Egy madárka, nagyobb, mint a kolibri, félelmetes sebesség. Ilyen csodát teremtett az Isten, és egy ilyen természetbe teremtett minket. És hát mondtam az elején is, hogy ezt az egészet azért mondom el, hogy utána úgy tudjak egy ilyen fordulattal tovább menni az előadásban, hogy de bezzeg az ember. És tényleg nem mondok, 3 apróka kis dolgot elmondok rólunk. Egyébként meg amikor én tanultam, 2-szer is tanultam anatómiát meg élettant életem során, mind a 2-szer ez számomra az anatóm és az élettan mindig arról beszélt, hogy Istennek kell lennie, hogy ilyen szervezet, amit kaptunk az Istentől, ez nem jöhetett létre véletlenül. Olyan ez az emberi test, aminek olyan regenerációs mechanizmusa van, hogy minden egyes másodpercben elpusztul 1 millió sejtünk, és 1 millió sejtünk születik. Másodpercenként. Amióta én beszélek, meg se tudjuk becsülni, hogy mennyi millió sejtünk született meg a testünkben. Ilyen regenerációs mechanizmussal teremtette meg az embert. Ez az, amiben nagyon nehéz most belemenni. Építészek néha rácsodálkoznak arra, ha kicsit tanul foglalkoznak az anatómiával, hogy hogy milyen konstrukció az emberi szervezet, mint izületi rendszer is. Ha azt a kérdést tenném föl most egy építésznek, hogy, vagy gépésznek, vagy nem tudom kinek kell ilyet föltenni, hogy alkosson meg nekem egy olyan konstrukciót, aminek egy egytengelyű forgó hát én nem tudok másba gondolkodni, csak izülete van, de biztos, hogy van ilyen a mechanikában is, csak nem tudom, hogy hívják, ami ott forog. És ennek az egytengelyű forgó mozgásnak legyen egy háromdimenziós elmozdulás az eredménye, én biztos vagyok benne, hogy jó sokáig kellene vakarják a fejüket, mire rájönnek arra a nagyon csodálatos konstrukcióra, hogy itt hátul a csigolyánk és a bordánk úgy találkozik, hogy egyetlen tengely forog, egytengelyű izület, és ebből az egyetlen forgó mozgásból három dimenzióban tágul elől, fölül a mellkas, szét, előre, meg fölfelé. Nagyon fantasztikus. És hát akkor persze ott van az agy, a lemodellezhetetlen agy, amiről most a számítógép korában még többet hallunk, hogy hát ezt nem meg se közelítjük. Egyszerűen nem is értjük, tehát nem, hogy ott nem tartunk, hogy lemodellezhetjük, hát nem értjük az agynak a működését. Nagyon sok mindent megtudtunk belőle. Például azt is, de hát ez egy apró dolog, hogy van benne 10 milliárd sejt, és minden egyes sejt a 10 milliárdból további 60 ezerrel kapcsolatban áll. Nem is nagyon értjük, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan számok és olyan adatok, amiket nem tudunk felfogni. De az Isten, tetszett az Istennek, hogy egy olyan emberi szervezetet adjon nekünk, amiben ilyen csodáknak a garmadát rejtette el, és hát azért azt jelzi ez a három pont, hogy most nagyon hosszan folytathatnám, de nem folytatom. A kérdés az volt, és ugye ez az előadásnak a címe is, hogy felelősséggel bánunk-e ezzel a testünkkel. Egyáltalán mit jelent felelősséggel bánni a testünkkel? Arról szól megint, azt mondom, ez az előadás, ami ezt a civilizált világot érinti. Nem szeretnék átesni ebben az előadásban a ló túlsó oldalára, hogy ez a zsoké átesett, mert nem azt akarnám most üdönni, hogy mi már pedig úgy, ahogy van, amblok felelőtlenek vagyunk a testünkkel kapcsolatban, ez nem igaz. És majd később is szeretném, amennyire csak lehet, visszafogni magamat. Például azért sem, mert nyáron voltam egy szigeten, amit 100 éve emberek azért tartanak fönn, és azért ápolnak és gondoznak, hogy ott minél több csodálatos növényt jelenítsenek meg. 100 éve van egy sziget, Mainau szigete Konstancban, amit valami csodálatos paradicsom, gyönyörű növények, fák, veteményesek, ilyen virágtenger. Szóval nem azt szeretném most itt üzenni nektek, vagy az előadáson keresztül bárkinek, hogy már pedig az ember úgy, ahogy van, felelőtlenül bánik. Nem igaz. Csak meg kell ismerkednünk a felelőtlenségünkkel is. Aminek hát sajnos ilyen következményei vannak, ha most a természeti környezetre gondolok, tényleg szomorú az, hogy eltúlozva azt mondhatjuk, hogy ahová beteszi az ember a lábát, ezt hagyja maga után. Nem igaz, nem csak ezt hagyja maga után, de hát tényleg látjuk, hogy ilyesmiket hagyunk magunk után. Ilyen letarolt, elpusztult, felélt, kiélt, halálra ítélt hatalmas területeket, ott hagyjuk a szemetünket magunk körül, és hát ott hagyjuk a savas erdők nyomait is magunk körül. És ugye mindez arról szólt eddig, hogy milyen felelősséggel bánunk a természeti környezetünkkel, de a kérdésünk ma az, hogy hogyan élünk a saját testünkkel. Hogy mennyire veszük komolyan azt, hogy akkor, amikor az Isten megteremtett bennünket, akkor nem csak a természeti környezetünket bízta ránk, hanem a saját testünket is. És mit csinálunk ezzel a testtel, hogyan élünk ezzel a testtel. Megint nem szeretnék a ló túlsó oldalára tenni, mert csodálatos eredményeket értünk el a tudományban, a fertőző betegségek terén óriásit léptünk előre, a szülési halandóság körül nagyon sokat léptünk előre, nagyon nagy eredményeink vannak. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy nagyon sok jót, amit tettünk az tudomány, az egészségügy terén a saját testünkkel kapcsolatban, azt azért már azért kellett tennünk, mert annyi mindent elrontottunk előtte, és megpróbáljuk kompenzálni a saját hibáinkat. Tehát nagyon sokszor az, ami jót teszünk ma, az már kompenzálás annak a rossznak, amit szintén mi tettünk magunkkal. És hát sajnos nagyon sokszor rosszat tettünk. Hogyan tettünk, vagy hogyan alakult ez, hogy rosszat tettünk, teszünk a testünkkel, és biztos, hogy nagyjából úgy terelődik a gondolatunk, hogy milyen életmódról lesz ezen az előadáson szó, de azt nézzük meg, azt a nagyon rövid történetet, amin keresztül az emberiség, legalábbis ennek az emberiségnek ez a civilizált része, amiben Isten bennünket elhelyezett, hogy ez az emberiség hogyan lett azzá olyanná, mint amilyen ma, most. Onnan kell kiindulnunk, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, akkor egy genetikával teremtette meg. És azt, hogy ez a furcsa két szó, hogy genotípus, fenotípus, ez azt jelenti, hogy az ember genetikai állománya meghatározza az ember testének a fizikális, fiziológiás működését, alakját, mindenét. Tehát attól olyan egy test, mert olyan genom van mögötte, olyan genetikával teremtette az Isten. Akkor, amikor az Isten megteremtette az embert, ezt nagyon jól vissza lehet követni a korabeli társadalmaknak az életét visszanézve. Úgy teremtette Isten az embert, hogy egy könnyű és mérsékelten nehéz fizikai aktivitásra állította össze, teremtette meg az Isten. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a könnyű, mérsékelten nehéz, tehát nem extrém nagy terhelésekre van az ember szervezete kitalálva. És ugyan most így arra szeretnék előre ugrani, hogy nem véletlenül halt meg, és most nem tudom sajnos a nevét, aki a maratoni futásban meghalt, az első ember, biztos itt van, aki tudja, az a harcos, aki átrohant is ezt a 42 kilométert leszaladt. Jó, hogy előtte harcolt is, nem tudom mennyi időt, és utána ment még 42 kilométert, és utána esett holtan össze, de megint csak nem szeretnék átesni a ló túlsó oldalára. Tehát nem az extrém fizikai terhelése teremtette az Isten az embert, hanem egy könnyű, mérsékelten nehéz fizikai terhelése, ami nagyjából ezekkel a karakterekkel és jellemzőkkel írható le. Durván az ember, amit az Isten megteremtett, az arra jó, úgy van összeállítva genetikailag, genotípusában és fenotípusában, hogy ezt a nagyjából 3300-5000 kilozsúl, nem kilokalória, kilozsúlnyi kalória égetést végezze el nap mint nap, abban az életmódjában, amiben az Isten megteremtette. Ez a kalóriafelhasználás, ez nagyjából ötszöröse az átlag mai kalóriafelhasználásnak. Rögtön értjük, hogy már van egy diszbalansz az Isten teremtése és a mai életmódunk között. Ebbe beletartozott, ebbe az eredeti teremtésbe, beletartozott az, hogy az ember úgy van megteremtve, hogy rendszeresen gyalogoljon. Nem rohan, hanem gyalogol. És hát természetesen ez az 5-16 kilométeres gyaloglás, ez nem ezeken a kemény, teljesen sima talajokon történik, sokszor nagyon rossz minőségű cipőben, hanem olyan puha természetes talajokon és olyan bőrcipőkben, ami megadta azokat az ingereket a láb boltozatos szerkezetének, amitől az a láb maradt még 80, meg 100, meg 120 évesen is. Ma hihetetlen sok probléma van a lábainkkal, egész egyszerűen azért, mert nem arra használjuk, és nem úgy használjuk, ahogy azt az Isten eredetileg elgondolta a mi számunkra. Benne volt ebben az eredeti teremtésben az, hogy az ember fizikuma a rendszeres cipekedésre is rászorul. Az a mai életmód, ami mindent bedob a pultról a gurulós kocsiba, majd a gurulós kocsival elmegy a kocsig, és a kocsiból átdobálja a vásárolt dolgokat a kocsi csomagtartójába, majd beül a kocsiba és hazamegy, és ugyanezeket a mozdulatokat megteszi, az nem kap, úgy hívjuk mi ezt, hogy axiális terhelés. Tehát azt a fajta terhelést nem kapja meg a teljes vázizomrendszerünk, ezt a függőleges terhelést, ami például tökéletes prevenciója, megelőzése az oszteoporózisnak, ami egy népbetegség ma. Enélkül az úgynevezett axiális terhelés nélkül elkerülhetetlen az, hogy az ember oszteoporotikus legyen, azaz csontritkulása legyen, és ennek aztán később, a későbbi életkorban nagyon komoly és nagyon kellemetlen következményei lesznek, amikor roppangatnak össze a csigolyáink, és iszonyatos hátfájdalmakkal élünk együtt. Itt van egyébként, hadd mondjak majd egy kicsit önmagamnak ellentmondó példát, hogy akkor itt azért például az túlsúlyos emberek számára előny az, hogy állandóan cipelnek egy kis túlsúlyt, az oszteoporózis szempontjából, más szempontból nem. És hát természetesen kint töltötte ez az ember az életét a szabad levegőn, és nem bent, ahogy mi bé vagyunk zárva többnyire. Végignéztem a bibliai foglalkozásokat, és hát a döntő többségét, amit ott találtam, nyilván az írástudót nem vettem elő, meg a farizeus sem vettem elő, mert az nem segítette volna az én előadásomat, de azért a foglalkozások döntő többségén, hogyha most végigszalad a tekintetünk, akkor azt látjuk, hogy hát bizony ezek fizikai munkát végeztek, néha nem is kicsit, mondjuk egy pásztor sem, aki ugye tényleg meggyalogolta azt a 11-néhány kilométerét, egy vízhordó, egy kovács, de hát még egy vésnök is azért fizikai munkát végzett. Ezek olyan fizikai aktivitás, mindennapos fizikai aktivitások, amire az ember szervezete teremtve lett. Ha az emberiség történelmét nézzük, és most akár nézzük úgy, hogy ha szigorúan ezt a bibliai időszámítást nézzük, akkor is azt mondhatjuk, hogy viszonylag sok ezer éven keresztül egy állandóság jellemezte az ember fizikumát és a mindennapjait, az életmódját. Sok ezer éven keresztül nagyjából az ember olyan fizikális létben élt, amilyenre az Isten őt teremtette. Az első repedés, az az 1700-as évek vége, 1800-as évek eleje, az első ipari forradalom. Szükség volt az ipari forradalomra, tehát most nem az ipari forradalom ellen fogok propagálni, ami a gőzgép, gőzmozdony, gőzhajó feltalálásával indult el, és ami egy folyamatot indított el. Ennek a kornak a társadalma még mindig fizikai munkát végez, még mindig megkapja azt a fizikai terhelést, amire az egészséges életnek és az egészséges testnek szüksége van. De elindult egy folyamat, ugye nyilván itt a gépek bekerülése és egyre jobban az életünket kitöltő gépek bekerülése az ember életébe, ez lesz ez a folyamat. A második ipari forradalom az már egy nagyobb érvágás az ember fizikuma szempontjából, de még mindig azt mondhatjuk, hogy ebben az időben, az 1800-as évek vége, 1900-as évek elején, ha visszapróbáljuk idézni az akkori kor emberét, azt mondhatjuk, hogy a tömegek még mindig végeznek fizikai munkát, de azért itt látjuk, hogy a belső égési motorok és az autóipar, ez már gyanús. Ugye ez lesz az, ami elindítja az embert oda, hogy az életének és a mozgásának egy jelentős részét kiváltsa az autókkal, illetve az acélgyártás, gépgyártás, szerszámgépgyártás lesz az, ami elindítja azt a folyamatot, gyakorlatilag mindent gépiesítünk magunk körül. Mindent megcsináltatunk magunk körül gépekkel, és majd itt lesz majd az igazán nagy érvágás, az elektronika forradalma, a digitális kor, ami ezt a folyamatot azzal koronázta meg, hogy az embert leültette a monitorok elé. És ezek lehetnek ilyen pici monitorok, mint ami előttem van, meg lehetnek ilyen nagyon nagy plazma monitorok, ami a nappaliban van. De alapvetően ezek az évtizedek azok, amik igazán inaktívvá tették az emberiséget, és ennek számos rossz következményével kell számolnunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma a civilizált világban alapvetően egy inaktív társadalom él, ülő életmódot. Ez az adat, hogy a felnőtt lakosság egyharmada fizikailag inaktív, ez a világ egész populációjára érvényes. Olyat nem találtam, hogy a civilizált részben ez mennyiben változik, de nem hiszem, hogy túl nagy fantázia kell ahhoz, hogy hihetetlen nagy különbség lenne, hogyha most megtudnánk azt, hogy csak a civilizált részben. Ugye, mert nyilván ebben benne vannak még az afrikai törzsek, meg az ázsiai lakosság is, amelyik még mindig a nomád életmódot éli egy jelentős részében az életének, vagy egy jelentős részében az ottani társadalomnak. Tehát még így nézve is már az egyharmad inaktív az egész világban. Hát, ha Európát nézem, csak Európát nézem, és nyilván ez még hozzávehetek civilizált területeket, Észak-Amerikát, Ausztráliát, akkor bizony azt mondom, hogy ez az egyharmad jóval rosszabb arány. És hát az meg még szörnyűbb, hogy a 13-15 éves korosztály 80%-a inaktív. Ez már tragédia, és majd a gyerekekről lesz még néhány nagyon fontos üzenete. Azzal, hogy változott a társadalomnak az életmódja, az nem csak az aktivitásban jelent meg, hanem nagyon alapvetően változott meg Változtak meg a táplálkozási szokásaink is, ismerjük az életünket, erről nagyon sokat hallunk, hogy stresszel van teli az életünk, és ott vannak a testi függőségeink, az alkohol, a cigaretta, a drog. Ez így unblock, egy csomag, lehetne még finomítani a képet, hozzátenni dolgokat, de ez bőven elég, ez a csomag ahhoz, hogy megértsük, hogy ma az emberi egészség az miért tart ott, ahol tart. Van ma a világon 1,5 milliárd túlsúlyos ember. 1,5 milliárd túlsúlyos ember. Ugye 7 milliárd fölött vagyunk nem sokkal. A túlsúlyos az az első kategória, tehát van a normál testsúly, van a túlsúlyos testsúly, van utána a kövér, és van utána a súlyosan kövér. Ez a három kategória van. Van 500 millió kövér ember, és ami engem igazán megriaszt, hogy 22 millió 5 év alatti gyermek túlsúlyos. Ez szörnyű, de most ebben nem megyek bele, mert erről külön majd szeretnék beszélni. Ez az egész világra nézve igaz adat, tehát ez a civilizált világra nézve sokkal rosszabb képet mutatna. El kell különítenünk két típusú elhízást, az egyik az úgynevezett alma típusú, a másik az úgynevezett körte típusú elhízás, és ott alatta a két meghatározás alatt szinonimákat látunk, amiből most mi koncentráljunk erre a bal oldalira, az alma típusú elhízásra. Az, hogy abdominális adipozitás, az azt jelenti, hogy ennek a típusú elhízásnak a hasi elhízása jellemzője, és ez nem elsősorban a külső területére, a szubkután zsírra vonatkozik, tehát a bőr alatti zsírrétegre vonatkozik, hanem belülre a hasi szervek és a zsigerek körülötti zsírlerakodásra vonatkozik. Ez a típusú elhízás vezet a kardiovaszkuláris betegségekhez. Van a másik típusú elhízás, ez az úgynevezett körte típusú elhízás, ami inkább a végtag típusú elhízás, ez pedig inkább a úgynevezett mozgásszervi kórképeket hozza elő, alsó végtagi trombózisos betegségek, vénás betegségek, viszérbántalmak. Mind a kettő baj természetesen, de ami döntően határozza meg a mai kor emberét, az ez a bal oldal, a kardiovaszkuláris betegségek, az almatípus elhízás és abból következő kardiovaszkuláris betegségek. Egy teljes test MR képet látunk a következő dián. A bal oldalon egy elhízott, a jobb oldalon egy nem elhízott ember. A sárga tónus jelzi a zsír lerakódást a hasi szervek körül. Látjuk, hogy a kettő között milyen tónusbeli különbség van. Nem az a baj, ugye látjuk azt is, hogy a bőr alatt is mekkora zsírréteg tud lerakódni, de nem ezzel van az elsősorban a baj. Nem a látványos részével az elhízásnak van baj, hanem azzal, amit nem látunk. És még azt is hozzá kell tennem, hogy van körülbelül a lakosságnak egy 5%-a, az a nagyon pici, és hát most nem tudom, hogy milyen szót használjak erre, mert az, hogy pehes, azt most nem jó használni, az a része a lakosságnak, akik kívülről nem néznek el kikövérnek, és mégis bent a belső szerveikben ez a zsírlerakódás genetikailag kódolt és megtörténik. Na ez az a zsírlerakódás ott belül, ami a kardiovaszkuláris, tehát a szív-érrendszeri betegségeknek a döntő oka. Ha megnézzük, a máj is nagyobb, azt nem tudok egerezni, igen, ugye a máj is nagyobb, de megnézzük a két szívet, hogyha összehasonlítjuk, akkor a szív körül is látjuk a perikardium alatt ezt a zsírlerakódást. Tehát a teljes belső szervezet el van zsírosodva sajnos, és ez az, ami a fő baj jelenleg. A kérdés ugye nem esztétikai kérdés. Nem azért kell erről nekünk ma beszélni, mert Michelangelo Dávidja, aki éppen majd Góliátot fogja most megparityázni, sokkal szebb, mint a monitor előtt ülő informatikusnak a Dávid szobra, mert nyilván ezt valaki a monitor előtt ülve Photoshoppal, vagy én nem tudom milyen programmal megcsinálta ezt. Tehát ez nem egy esztétikai kérdés, nem azért kell ma erről beszélni, mert ez egy esztétikai kérdés, hanem ez egy nagyon súlyos, egészségügyi és az egész társadalmat érintő kérdés az, amiről most szó van, mert ezzel az elhízással, amit eddig bemutattam, és főleg ennek az alma típusú változatával, rengeteg társbetegség jár együtt. És itt ezt most nem fogom végigolvasni, összesen egyetlen pontjára szeretnék kitérni, erre a harmadik pontra, ez az úgynevezett kettes típusú cukorbetegség, vagy cukoranyagcserezavar. Ez megint csak, mi úgy tanítjuk ezt már, hogy ez egy járvány ma a civilizált világban, a kettes típusú cukorbetegség. Akkor használjuk ezt a figyelmet felkeltő szót, hogy járvány szerűen terjed, amikor azt szeretnénk aláhúzni nagyon, hogy hihetetlen mértékben gyarapodik a kettes típusú cukorbetegeknek a száma, mert hogy mondok egy nagyon egyszerűsített történetet arról, hogy ez a kettes típusú cukorbetegség miért alakul ki, ahogy ilyen tömeges méretekben. Ugye, amikor eszünk, akkor bejuttatjuk a zsírokat meg a cukrokat a szervezetünkbe, azok felszívódnak a zsírok meg a cukrok az emésztőrendszerünkből, és belekerülnek a vérbe. Annak a bizonyos inzulinnak, amit ismerünk, mert vannak környezetünkben biztos sajnos kettes típusú, meg egyes típusú cukorbeteg is, aki már használ inzulint, annak az a bizonyos inzulin nevű hormonnak az a dolga, hogy megragadja ezeket a cukrokat, és hozzáteszem a zsírokat is, és bevigye három helyre, a májba, az izmokba és a zsírszövetbe. Az inzulinnak ez a dolga, hón alá csapja a cukrot meg a zsírt, oda viszi a sejthez, bekapog a sejt membránon, ott vannak ilyen az inzulint ismerő kapucskák, azok kinyitják ezt a kaput, megnyílnak, és az inzulin bedobja a sejtbe a cukrot meg a zsírt, kapu visszacsúk, inzulin megy a következő adagért. Így működik normálisan. Mindaddig, amíg a sejt meg nem telik. A cukorra nem tudok adatot mondani, egy zsírsejtnek összesen 3 mikrogramnyi zsír felvételére van kapacitás. Utána mi történik? És van egy bizonyos mennyiségű cukor, amit be tud fogadni ez a sejt. Utána mi történik? Az inzulin végzi a maga dolgát, fölkapja a vérből a cukrot meg a zsírt, oda viszi a sejthez, bekopog, és nem nyit ki a sejt, a kapu. Mert azt mondja, hogy kösz, nekem már ebből van elég. És bennmarad a cukor a vérben, meg bennmarad a zsír a vérben. Ez a folyamat. Na most a szervezetünk csodálatos visszajelző mechanizmusokkal van ellátva. Amikor a szervezetemben, a vérben ott maradt a sok zsír meg a sok cukor, főleg most a sok cukorra gondoljunk, akkor van a hasnyálmirigyemben egy Langerhans-sziget, amiben vannak bétasejtek, amik vették ezt az adást, hogy bennmaradt a cukor a vérben. Mit kell azzal csinálni? Hát termelni kell még több inzulint, hogy áttörjük ezt a falat, és bevigyük mégiscsak ezt a cukrot a sejtekbe. Ezt hívjuk a túlzott inzulin termelésnek, a hiperinzulinémiának, ami önmagában már egy káros mechanizmus. Tehát önmagában az, hogy a szervezetünk elkezd túl sok inzulint termelni, ez önmagában már károsítja az érfalat és egyéb problémákhoz is vezet. Na most ez a mechanizmus, ez egy ideig beindul, valamennyire ezzel a hiperinzulinémiával sikerül áttörni ezeket a zárt ajtókat az inzulinak, és sikerül betuszmékolni még egy pici zsírt, meg még egy pici cukrot, de hosszú távon nem megy. A szervezetünk úgy van megteremtve, hogy van annak egy működése, egy működési rendje, és ez egy normális működése, az egész testet érintve egy mérsékelt és könnyű mérsékelt fizikai aktivitása, és ezeknek a Langerhans-szigetek béli bétasejteknek is van egy normális működése. Arra teremtette Isten őket, hogy bizonyos mennyiségű inzulin termeljenek, és ne többet. Mert ha hosszú távon többet termel, akkor az nyilvánvalóan túl terhelődik ez a Langerhans-sziget, és egy idő után azt mondja, hogy bedobom a törölközőt, nem bírom tovább termelni az inzulin, és nem lesz inzulin. És akkor átmegy ez a bizonyos kettes típusú cukorbetegség, egyes típusú cukorbetegségbe. Ma a felnőttkori vakság, a nem traumás amputáció, alsó végtag amputáció, és a dialízis kezelések döntő része, nagy része az a kettes típusú cukorbetegség miatt van. És azért hívjuk ezt néma gyilkosnak, ezt a kettes típusú cukorbetegséget, mert erről valahogy elfeledkezünk. Tehát azt mondjuk, hogy milyen baj, hogy érszűkület is levágták a lábát. Hát ez igen, nagyon nagy baj. Csak azt nem tesszük hozzá, hogy ennek az egész folyamatnak a gyökere az onnan indult el, hogy ennek az embernek az elhízás inaktivitás alapján elindult a kettes típusú cukorbetegsége, és ennek megfelelően elindult a úgynevezett diabéteses láb, és elkezdődött ez a szalámi taktika, hogy mennyit vágjunk le belőle, hogy megmentsük még magát az életet. És ugyanígy a vaksággal is. Legtöbb ember ma nem azért vakul meg, mert valamilyen szembetegsége van, hanem azért, mert kettes típusú cukorbeteg, és a dialízis kezelések, ezek a művesek kezelések nem a az elsődlegesen a vesebetegségek miatt vannak. Nem. Azért, mert kettes típusú cukorbetegek vagyunk. Társadalom szintjén már olyan sokan vagyunk kettes típusú cukorbetegek, és az, hogy ma a társadalom jelentős része, nagyon nagy része, majd látunk nem sokára adatokat, kettes típusú cukorbeteg, az a mi felelősségünk, mert ez annak az életmódváltásnak a következménye, amiben mi mentünk bele. És amit még mindig nem ismertük fel, hogy lehet kompenzálni, és kell is kompenzálni. S erről most nem beszélek. De hát muszáj, bocsánat. Visszamegyünk akkor, igen. Sosem marad egyedül az, hogy valaki viszcerálisan, vagy hasi elhízott, almatípusú elhízott, ez nem maradhat hosszú távon egyedül. Ennek hosszú távon, 5-10-15-20 év után mindenképpen társbetegségek lesznek a következményei, az előbb is már ott föl volt sorolva a társbetegségeknek egy nagy része. Itt négyet azért kellett kiemelnem, mert van ez a négy társbetegség, ami a hasi elhízáshoz kapcsolódik, a magas vérnyomás, a cukoranyagcserezavar, kettes típusú cukorbetegség, és a zsíranyagcserezavar, ugye a magas koleszterinnal, magas vérzsírértékek. És ma ezt a négyet úgy hívjuk, hogy metabolikus szindróma. Ez egy egyre ismertebb fogalom, már tulajdonképpen a 80-as évektől használjuk ezt a betegségkört, ismerjük ezt a betegségkört, csak különböző nevei voltak még annak idején. Ez a metabolikus szindróma, ez azt jelenti, hogy amikor ez a négy így együtt van, akkor ez egy halmozott kockázat az adott ember számára, hogy valamilyen szív- és érrendszeri betegsége, és majd halálozása legyen valamikor. A társadalmat, ha korosztály szerint nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 20 éves korosztályban már civilizált társadalom, a 20 éves korosztályban már látjuk azt, hogy 10% fölött van a metabolikus szindróma, bocsánat, 10% alatt van még a metabolikus, de már van. 40-49 év között 20%, 60-69, majdnem a társadalom fele metabolikus szindrómás. Ha összefüggésbe hosszuk a metabolikus szindrómát a testsúlyjal, akkor meg azt látjuk, hogy itt van az a felső sor, az a furcsa 5%, 4,6-6,2, attól függ, hogy férfi vagy nő, akik normális testsúly mellett is metabolikus szindrómások, ez egy genetikai kódolt, ő nem az életmódja miatt lett metabolikus szindrómás, de hát ez a nagyon pici része. A túlsúlyos, tehát az első fázisában vagyunk az elhízásnak, akkor ez 22-28%-ot jelent az előfordulási arány, és a kövérek között meg azt látjuk, hogy a nőknél 60% metabolikus szindrómás van, és a férfiaknál 50% metabolikus szindrómás van. Tehát, ha azt nézzük, hogy egy 60 év fölötti és elhízott ember, akkor gyakorlatilag biztosan vehetjük, hogy neki metabolikus szindrómája van, az a betegsége, ami a szív-érrendszeri betegségeknek a kockázati faktora. 2020-ra a társadalmunk 40%-a metabolikus szindrómás lesz. A társadalmunk, tehát ugye itt most azt néztük, hogy bizonyos korosztályokban, vagy bizonyos elhízottsági állapotban, itt meg azt mondjuk már, hogy a társadalom egészét nézve. Azaz az itt jelenlevő társaságnak mondjuk ez a fele, bocsánat, hogy ez a fele, mindegy, valamelyik fele, az metabolikus szindrómás, úgy vagyunk itt, hogy egy nagyon súlyos betegségünk van. A leggyakoribb halálok a kardiovaszkuláris betegség. Európában évente 2 millióan halnak meg ebben a betegségben. Az összes halálozásnak ez a felét teszi ki. 2010-ben az USA-ban már 40% volt a túlsúlyos és kövér ember, és hát ennek a fő megjelenési formái, amiket már nagyon jól ismerünk ezeket a fogalmakat, koronária betegség, az a szívinfarktus és stroke, tehát ezek az agyvérzéses megbetegedések és halálozások. Ez az, ami tizedeli ma a mai civilizált területen a társadalmat, ebben halunk meg sajnos legtöbben. Jó, igen. Itt csak néhány képet mutatok arról, hogy hogyan rakódnak le azok a bizonyos plakkok az érfalaknak a belső felszínén. Hogyha oda bekerül egy valahol egy sérülésből, vagy egy rossz keringésből egy vérrög, az hogyan zárja el. Hogyha ez pedig koronáriában jelenik meg, ugye az elzárodás már elindítja azokat a klasszikus anginás fájdalmakat, hogyha pedig elzárodás van, akkor megjelenik ugye az infarktus, a szívizom elhalás, elzárodás miatti szívizom elhalás. ha ma azt hallom, és sajnos sokszor hallom ezt, hogy bejön a család, a papa, a mama és a gyerek is ilyen kövér, és akkor a szülő azt szokta nagyon sokszor mondani, hogy ez genetikailag kövér a gyerek, mert hát nézzen ránk, mi is azok vagyunk. És nagyon sokan próbálják genetikára fogni azt, hogy ma ilyen módon hízik el a társadalom. Ha a humán genom, amit az Isten megteremtett, egy ilyen variábilis, egy ilyen változékony dolog lenne, hogy néhány évtized alatt többszörösére nő az elhízottak aránya genetikai alapokon, akkor itt nagyon furcsa emberek szaradgálnak körülöttünk, három füllel meg mindenféle furcsasággal. Nem változhat a humán genom ilyen rövid idő alatt, néhány évtized alatt annyit, hogy ez magyarázna azt, hogy itt többszörösére emelkedett a társadalomban az elhízott emberek aránya. Nem foghatjuk vírusokra sem, környezeti faktorokra. Kiderült például, hogy egy hajólak az okoz elhízást. Tényleg bizonyították, hogy azok, akik kenik a hajólakot azzal, a hajót azzal a lakkal, azoknál belélegezve van, hormonális változások jönnek létre, amitől elhíznak. De a tömegek azok nem ezért elhízottak ma, hanem azért, mert megváltozott az életmódunk, megváltozott a gondolkodásmódunk. Ez a brunch, nem tudom, hogy kinek ismerős, ez egy rettenetes dolog, ez az angol breakfastnek és a lunchnak az összehozása. 11 néhány évvel ezelőtt hallottam először, az akkori főorvosunknak a fia kint élt Egyesült Államokban, kint tanult Egyesült Államokban, és őtőle hallottuk, hogy ez egy divat Amerikában ez a brancsolás, ami azt jelenti, hogy vasárnap reggel az amerikai polgárok egy jelentős része elmegy egy étterembe, és reggel beül, és kora délutánig eszik. Folyamatosan, megállás nélkül. És ez összemosva a reggelit meg az ebédet. Na most még én azt sem mondom, hogy nagy baj az, hogy az emberek vasárnap együtt töltük az időt, még mindig jobb, mint hogy otthon a tévét nézni. Még az se lenne baj, hogyha úgy enne eközben, ahogy lehet enni, mert akár végig lehet nasolgatni egy fél napot is, hogyha az nem hús meg csokoládétorta lenne, hanem zöldségek meg gyümölcsök meg nyersételek lennének. Tehát ez önmagában nem lenne baj. A baj az, hogy nyilván azt eszi, amit eszik, és sajnos most is már, illetve nem most, hanem ma már látom, Magyarországon is sétáltam valamikor a Deák téren, és láttam az egyik nagy szállodának ki volt írva, hogy brunch time. Tehát ez egy ide is bejövő rettenetes szokás. A non plus ultrája az egész történetnek az, hogy ez egyébként egy közlekedési mérnök volt, aki nyilván használta az eszét gondolkodásra, de így élt, 120-valahány kiló volt, és a non plus ultrája az, hogy míg ez az ember 300 méterre lakott attól az étteremtől, ahol minden vasárnapját brunchal töltötte, addig képes volt reggel beülni a kocsijába, és ezt a 300 métert megtette a kocsival. Miért? Mert így érezte jól magát. Mert ha rossz lett volna neki, mint ahogy egy egészséges fizikum ember számára nem jó, még egy nagy ebéd után sem ledőlni, vagy hát, na bocsánat, én így mondom, hogy ez nem jó, addig neki már ez volt a jó, mert ez szokta meg, ez volt a természetes neki. És úgy el tudom képzelni, hogy hazament, kiszállt a kocsiból, és leült a tévé elé, vagy lefeküdt szunyókálni, na, szaladjunk tovább. Igen, itt lemaradt egy betű, a cigaretta. 1,3 milliárd ember szívja a cigarettát ma a világon, amiből több mint 4 millió halál van évente. 10,5 másodpercenként meghal egy ember a világon cigarettához köthető betegségből kifolyólag. 10,5 másodperc. Voltam egyszer nagyon régen egy kongresszuson, ami úgy kezdődött, hogy az első nap, egy háromnapos kongresszus volt, az első nap beindítottak egy hatalmas órát, ott egyébként 8 másodpercet mondtak, de nem hiszem, hogy 2 másodpercen összeveszünk. Ott azt mondták, hogy 8 másodpercenként meghal egy ember a világon cigarettához köthető betegségből, és volt egy ilyen nagy udvar volt Firenzében, volt egy nagy torony, a tetejére kitettek mind a négy oldalra egy kijelzőt, és 8 másodpercenként ugrott egyet a számláló. És riasztó volt nézni azt, hogy egy telik az idő másodiknak, meg harmadik, és néztünk mindig, ahogy mentünk keresztül az udvaron, hogy hol tartunk már tízezreknél, százezreknél, akik meghaltak azóta, mióta tartott ez a néhány nap, azért, mert dohányoztak. A szív- és érrendszeri betegségek, és ugye most hirtelen találkozott a kettő, mert azt mondtuk, hogy dohányzik a civilizált világ és cigarettázik, nem, dohányzik és eszik és inaktív, és mind a kettő, hogy az előző vonalon is a szív- és érrendszeri betegséghez jutottunk, meg most is azt látjuk, hogy a szív- és érrendszeri betegségek 25-30%-áért a cigaretta tehető felelőssé. A tüdőráknál gyakorlatilag a tüdőrák az erre vezethető vissza, de majdnem a krónikus obstruktív tüdőbetegségek is ide vezethetők vissza, 80-85%-ban, de az összes rákhalában is látjuk, hogy 30-35%-ban a cigaretta tehető felelősség. Miben halunk meg? Ez a férfiakra vonatkozó 2006-os adat, szívbetegségekben legtöbben, rákban legtöbben, ugye az előbb láttuk, hogy a rákban milyen szerepe van a cigarettának. A férfiak balesetben nagyon sokan meghalnak, és COPD-ben, ebben a bizonyos krónikus obstruktív tüdőbetegségben, ami pedig 80-85%-ban a cigarettának tulajdonítható. Azaz, ha a négy leggyakoribb, ja bocsánat, menjünk tovább, mert utána a stroke meg a diabétesz. Tehát ebből a 3-6 kategóriából a baleset az egyetlen az, amit nem foghatunk közvetlenül az emberi butaságra, bárha azt mondom, hogy a balesetek jelentős része a stressz meg a rohanás miatt van, akkor azt mondom, hogy mibe halunk bele. A nőknél majdnem ugyanez, első helyen van a szívbetegség, második helyen a daganatos betegségek, ott harmadik helyen van a stroke, tehát az agyvérzések, negyedik helyen ugyanúgy a krónikus obstruktív tüdőbetegség, itt a Alzheimer még jön ötödiknek, és a balesetek van csak utolsón. A tendencia az, hogy 2020-ra a harmadik leggyakoribb halálok lesz ez a bizonyos krónikus obstruktív tüdőbetegség, ami gyakorlatilag kizárólag azért van, mert dohányzunk, és az első kettő az az érelzárodásos, tehát az infarktusos szívbetegségek, és az agyi érbetegségek, tehát stroke, agyvérzés, stb. Ebben hal meg a civilizált társadalom. A negyedik az az alsó légúti fertőzések, utána meg olyan daganatok jönnek, amiben szintén a cigaretta tehető felelőssé. Úgy élünk, hogy az életmódunk egyenes következménye lesz a korai halálozásunk. Azért hoztam feketére ezt, azért hoztam feketére ezt a diát, mert számomra ez a mai előadásnak az egyik legtragikusabb üzenete. A teljes populációra vonatkoztatott átlagos vérnyomás emelkedési tendenciában van Egyesült Államokban. Ha egy picit ízlelgetjük, vagy megpróbáljuk ezt a mondatot érlelgetni magunkban, vagy megrágni, vagy átgondolni, akkor egy riasztó üzenete van ennek a mondatnak, mégpedig az, hogy ha ma próbálnánk életünkben először az átlagos vérnyomás normál értékét fölmérni az USA Egyesült Államok társadalmában, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag pillanatokon belül Európára is érvényes lesz, az egy picit rosszabbul áll nálunk, Egyesült Államok ilyen tekintetben, akkor ma azt gondolnánk a mai értékre, hogy az a normál, és az már egy kóros érték lenne. Vagy pedig azt mondjuk, hogy a kóros értéket tekintjük ma normálisnak. Itt néhány higany milliméter vérnyomás emelkedés 10-20-30%-kal növeli a szívérrendszeri betegségeknek a kockázatát. És emögött az elhízás áll. Magyarországon van 8 millió felnőtt, ennek a 20%-a hipertóniás, tehát 1,6 millió ember hipertóniás Magyarországon. Az, amit most mondok, az tavaly Pécset egy kardiológustól hallottam. Ennek a fele az nem diagnosztizált. Tehát a fele ennek az 1,6 milliónak nem tudja magáról, hogy neki magas vérnyomása van. Az a stroke esélyes. Mert nem tudja, tehát nincs kezelve. Tehát van 800 ezer ember, aki úgy szaladgál itt körülöttünk Magyarországon, hogy bármikor lehet egy sztrókja a magas vérnyomásától, ami mögött megint csak most már nem mondom el újra, hogy mi áll. Azt mondta ez a kardiológus, hogy ez a 800 ezer diagnosztizált, tehát a másik 800 ezer, akit diagnosztizáltak, annak a felét nem kezelik. Valamikor megállapították, hogy magas vérnyomása van, és nem kap kezelést, de egyáltalán nem kap kezelést. Csak megállapították, hogy magas a vérnyomása, ez nem jó, valahogy csökkenteni kéne, le kéne fogyni, stb., de nem kap kezelést. Ez attól, hogy valakiről tudom, hogy magas vérnyomásos, de nem kezeli ez a kardiológus belgyógyász, az ő ugyanúgy stroke esélyes, tehát akkor adjunk hozzá ez a 8-hoz 400-at, tehát van 1 millió 200 ezer ember, aki bármikor elpottyanhat egy stroke-ban. És sajnos azt mondta ez a kardiológus, hogy a 400 ezer, akit diagnosztizáltak, és akit kezelnek, annak a fele még mindig nem adekvát kezelést kap Magyarországon. Na most én nem akarok vitatkozni az adatokkal, és lehet, hogy csak 100 ezer, meg 300 ezer, mindegy. Azt hiszem a lényege nem változtat, hogy a nem adekvát kezelés az megint csak stroke esélyt jelent. Tehát több mint 1 millió ember stroke gyanús, vagy stroke esélyes ebben az országban. Az nagyon sok, az rettenetesen sok egy ekkora országban. Találtam néhány héttel ezelőtt egy elég furcsa internetes oldalt. Hadd végigszaladunk néhány. Ez egy online élő statisztika, és le van magyarra is fordítva, de megvan az eredetije is, akik csinálják. Ugye ott van fönt, látjuk azt, hogy szaporodunk, a világ népessége hogy szaporodik jelenleg. Hát gyakorlatilag ki se tudnám mondani, hogy 7.773.320, már nem tudom mondani. De ugye így szaporodunk, ez nagyon sok. És ugye sokat beszélünk arról, hogy képesek vagyunk-e ezt a populáció növekedést ellátni élelemmel, és ellátni vízzel, ezek újabb kérdések. A következőt nézzük, mai, szeretném aláhúzni, kormányzati egészségügyi kiadások világszerte. $8 milliárd, és így megy. Ez mai, tehát nem az, hogy ebben az évben, ennyi költsége van ma, itt tartunk, annak, hogy kezelni kell a beteg társadalmat. És a beteg társadalom miért beteg? Azért, mert úgy élünk, ahogy élünk. Itt van a másik, a környezettel szembeni felelősségünk, az erdővesztesség, a talajerózió. Hát engem ez lepett meg legjobban, itt fölülre teszem, az idei CO2 kibocsátás, igen, tonnában, idei 28 milliárd tonna széndioxidot bocsájtottunk ki idén. És ugye ez az, amivel pusztítjuk az ózonréteget ott fönt. Megint egy rettenetes adat, alultáplált emberek száma a világon, ott utána jön a második, a túlsúlyos emberek a világban, az alá jön a kövér emberek a világban, látjuk, hogy megy föl ez az adat, és hogyha lejjebb megyünk, a mai éhehaltak az megint egy másik dolog lenne, a kövérséggel kapcsolatos betegekre ma költött pénz csak az Egyesült Államokban. Ennyi pénzt elköltünk azért, mert úgy élünk, ahogy élünk, és ez a mi felelősségünk. És a súlycsökkentő programokra, hogy tegyem hozzá, hogy ezek a programok, majd erről is lesz szó, ezek nem jók ezek a programok, de ennyit költünk rá. Én azt hiszem, hogy még igen, ide szeretnék menni. Ide. A ma legfelül a masszívó cigaretták száma. Egy picit nézzük, 12 milliárd cigaretta ma. És akkor alatta az idei dohányzás által okozott halálozás az egész világon. Ebből 2 millió Európában. Van egy további nagyon riasztó dolog, amivel szembe kell néznünk, és ezek a gyerekeink. Az elmúlt 40 évben Magyarországon a gyerekek között is az elhízás az járványszerűen terjed. Én most már tudom, nekem túl ilyen erre áll rá a szemem, de amikor felszállok bármilyen tömegközlekedési eszközre, így pásztázom végig a gyerekeket is, hogy mennyi az elhízott közöttük. 40 év alatt a 2-5 éves korosztályban 5%-ról 12,5%-ra nőtt az obezitás, az elhízás, bocsánat, hogy nem írtam át magyarra. A 6-11 évesek között 6,5% volt 40 évvel ezelőtt, ma 17%, és gyakorlatilag a 12-19 évesek között ugyanez az arány van. Iszonyatosan magas ez az arány. Ami baj, és riasztóan nagy baj, hogy még egy felnőtt kettes típusú cukorbeteg, aki azért lett az, mert úgy élt, ahogy élt, egy felnőtt kettes típusú cukorbeteg számára körülbelül egy 15 év van azoknak a komplikációknak a megjelenésére, amik aztán ugye vakság, amputáció, dialízis, stb. Addig a gyerekeknél is elindult az elhízás talaján a kettes típusú cukorbetegség, tehát már nem csak felnőttek lesznek kettes típusú cukorbetegek, hanem gyermekek is, és náluk a 15 évvel szemben 5-6 év elegendő sajnos arra, hogy a komplikációik kialakuljanak, a kettes típusú cukorbetegség komplikációik kialakuljanak. Ez nagyon-nagyon nagy baj. És hadd tegyem rögtön hozzá, hogy a gyerektársadalmunk az minta alapján él. Azaz úgy él, ahogy látja a felnőtt társadalmat körülötte élni. Ha a gyerek társadalom azt látja, hogy a felnőtt társadalom inaktív, akkor ő is inaktív. amilyen mértékben tudunk jó mintát mutatni a gyerektársadalom, a gyerekpopuláció irányába, olyan mértékben tudjuk kihúzni őket ebből a tragédiából. Van egy számomra nagyon kedvelt Wayne professzor Dallas megyében, akitől idézem ezeket, a kövér gyerekek 20-30 évesen szívelégtelenek lesznek, szívbetegek lesznek, 40 évesen, 40-es éveikben egy jelentős részük meghal, attól tartok néhány éven belül kialakul az a generáció, amikor a szülők temetik el a gyermekeiket, írja Wayne professzor, aki a gyerekkori elhízással foglalkozik. Ahhoz, hogy ezt a szívérendszeri betegséget és katasztrofát megelőzzük, ehhez szűrnünk és prevenciót kéne, hatékony prevenciót kellene csinálni, nem csinálunk. Van egy rém egyszerű logika, ami ezt, hogy nem csinálunk, alátámasztja. Az elhízás járványszerűen terjed, gyerekek között és felnőttek között is a civilizált világban. Ebből az következik, hogy amit ma prevencióként, megelőzésként, ellensúlyozásként teszünk, az nem elég hatékony vagy nem hatékony. Különben nem nőne járványszerűen. Pedig láttuk az előbb, hogy dollármilliárdokat költünk a kövérséggel kapcsolatos egészségügyi problémáknak a kompenzálására. Dollármilliókat dobunk ki az egészségügyi kasszából, mert ha ráköltjük ezt a rengeteg pénzt is mellette, azt látjuk, hogy folyamatosan nő az elhízott gyerekek és felnőttek aránya, akkor valamit nagyon rosszul csinálunk. Annál bosszantóbb ez az üzenet, vagy ez az információ, hogy ha itt most megkérdezném, de nem csak most így az előadás végén, az előadás előtt megkérdeztem volna, hogy mit kell már csinálni azért, hogy egészségesebben éljünk, akkor azt gondolom, hogy mindenki el tudta volna mondani, hogy többet kellene mozognunk, okosabban kellett volna élnünk, még etéren is nagyon jó információink vannak, mert pontosan tudjuk, hogy kevesebb rossz szénhidrátot kell fogyasztanunk, tehát a csokoládé, cukor, stb., és sokkal inkább ezeket a jó szénhidrátokat, mint krumpli, rizs, stb. Több zöldséget kéne ennünk, több nyersételt, több gyümölcsöt kellene ennünk. Tehát ezek olyan információk, amik azért már benn vannak a tudatban, meg nem kéne cigarettáznunk, túlzott mértékű alkoholt fogyasztanunk. Tehát hihetetlen egyszerű információk birtokában van a civilizált társadalom, de nem él ezen információkkal semennyire sem. Tehát egyrészt tudunk valamit, amivel megelőzhetnénk ezt a szívérendszeri katasztrófát, ami elé nézünk, és mégsem tudunk ellene tenni semmit. Nem valami nagy hókusz-pókusz, és nem valami nagy szakmai dologra kell itt várni, egyszerűen a magunk kis szűk környezetében el kellene kezdeni jó mintát élni és adni. Ezt elmondtam már, idáig erről beszéltem. Kék zónák. Feltűnt kutatóknak, hogy vannak a világon azért jól körülhatárolhatott kis területek, ahol meglepően magas átlagéletkort és nagyon alacsony megbetegedést és halálozási arányokat találnak. Ezeket a területeket nevezik kék zónáknak a világban. Van egy nagyon ilyen közeli kék zóna hozzánk, ez Ikária sziget, ez egy égei tengeri kis sziget, ahol arra lettek figyelmesek, hogy minden harmadik ember 90 év fölött él. Én nem tudom, hogy itt most összetudnánk-e szedni ennyi ember, valakit, aki ismer közöttünk 90 fölött itt, többet is esetleg. Ott minden harmadik ember 90 év fölött él, 20%-kal kevesebb rákhalálozás van, és 50%-kal kevesebb szívbetegség. Természetesen, hogy azonnal lekutatták ezt a populációt. Mit csinál, hogy él ez a populáció? És rém egyszerű, de tudományosan is alátámasztott rém egyszerű következtetésekre jutottak. A domborzat miatt a populáció teljes része körülbelül napi 2 órányi intenzív fizikai vagy fizikai aktivitásnak megfelelőt közlekedik. Egyszerűen olyan domborzati viszonyok vannak, hogy ahhoz, hogy átsétáljon a szomszédba, ahhoz le kell menni, meg föl kell menjen. És ott van az, amit az előbb elmondtam, és amit biztos, hogy ti is el tudtatok volna mondani, hogy a zöldséget nyersen vagy nagyon picit párolva eszik. Azt olvastam még róluk, hogy a végén teszik csak bele az olajat, nem az étolajat, hanem azt a másikat, az olívaolajat. Sok babot esznek, eszik ezeket a jó fehérjéket, jó szénhidrátokat, isznak vörösbort, mert természetesen mértékkel, sok vízhajtó teát isznak, és nagyon kevés húst esznek. Meglepődtünk bármelyiken is, én nem gondolom, hogy ezek olyan információk voltak, ami bennünket meglöptek volna. A kék zónáknak átkutatták a közös jellemzőit. Az első 4 az, amit tehetünk, és amilyen fizikális dolog, mindennapos fizikai aktivitás, az, hogy ne zabáljuk teli magunkat. Álljunk meg annál a 80%-os jó lakottsági érzésnél, aminél olyan nehéz megállni. Azért, mert már ráálltunk arra, hogy nagyon szeretünk a jó benni. Jó vasárnapi ebédek. Milyen jó is az. Olyan jó lenne, hogy lenne ebben is mértékletességünk. Több zöldség, kevesebb fehérje, kevesebb feldolgozott étel, ezt tudom, hogy nagyon nehéz, és ez nagyon sokszor anyagi kérdés is. És fogyasszunk, itt még azt írják, hogy rendszeresen egy kis mennyiségű vörösbort. Ez a kis mennyiség azt jelenti, hogy férfiaknak olyan 1,5-2 deciliter, nőknek 1,5 deciliter vörösbor. Ma már azt is mondják, hogy a vörösborban is vannak nagyon hasznos anyagok, a érfal belső felszínét, endoteliumot védő anyagok, de önmaga az alkohol, tehát egy 1,5 deci vörösbornak megfelelő bármilyen más alkohol is prevenciót jelent, védelmet jelent az érfalak számára, azokkal a betegségekkel szemben, amik tizedelik a világunkat. És a többi az pedig ismerős már nagyon számunkra, azt mondják, hogy legyen az embernek életcélja, legyen szellemi élete, higgyen a természet felettiben, talán nem csodálkozunk ezen. Kicsit próbáljunk kevesebbet dolgozni, és többet álljunk meg. Legyen egészséges szociális kapcsolatrendszerünk, legyenek barátaink, elfeledkezünk erről, és legyen körülöttünk biztosan család. Ezek azok a nem nagy durranások, amikben biztos vagyok benne, hogy ezt összetudtuk volna gyűjteni, mint amik segítenek bennünket ahhoz, hogy egészségesebben és hosszabban éljünk. Jó. És akkor fogyás. A társadalom jelentős része az a fogyást, az diétával próbálja elérni. Ez önmagában nem baj, van egy buktatója a diétának, az, hogy ha valaki csak diétázik, az, ha jól diétázik, lehet, hogy veszíti a zsír mennyiségét is, a zsír százalékát a szervezetének, de mivel inaktívan fogyózik, azaz nem mozog, ezért veszíti az izomszövetét is. És ez nagyon nagy baj. Mindjárt elmondom, hogy miért, nézzük meg a másikat. Ha valaki a diétát, tehát a táplálkozásban való megszorítást fizikai aktivitással együtt végzi, akkor értelemszerűen egyrészről veszíti a zsír mennyiséget, másrészről viszont izmot épít. Ez azért nagyon fontos, mert a zsírszövetnek és az izomszövetnek a kalória felhasználása az jelentősen különbözik. Magyarul, ami ételt beveszek, abból az izomszövetem sokkal több kalóriát eléget önmaga fenntartására, mint a zsírszövetem, az sokkal kevesebbel beéri. Azaz a test összetételemet minél inkább el tudom mozdítani az izom irányába a zsírkáráról, annál inkább megnövelem az úgynevezett alapanyag cserémet. Az alapanyag csere az azt jelenti, hogy amikor én ülök, sőt, még inkább azt mondom, amikor fekszem, akkor önmagam fenntartására, az, hogy levegőt veszek, hogy dobog a szívem, keringetem a véremet, az, hogy pislogok, az, hogy a hormonjaim termelődnek, ez az alapanyag csere, erre én kalóriát égetek el. És minél inkább az izom határoz meg egy testet, a bevitt kalóriából a nyugalomban annál több kalóriát éget el. És az döbbentett meg annak idején engem, hogy a bevitt kalória mennyiség 80%-át azt nyugalomban égetjük el. Azaz, amit megeszünk, azt nem azzal égetjük el, hogy sportolunk. Azzal égetjük el a 20%-ot. De a 80%-ot azt nyugalomban égetjük el. Azzal az úgynevezett alapanyagcserénkkel. Ez az alapanyagcsere, ez pedig jelentős mértékben attól függ, hogy milyen mértékben tudom én a zsír-izom arányomat elmozdítani az izom javára. Az alapanyagcserénk az azt jelenti, hogy átlagosan ez az a bizonyos 3,5 milliliter oxigénre van szükségem, percenként, testsúlykilogrammonként azért, hogy éljek alapból nyugalomban, de ez 2,8 és 4,3 között változik. Az, hogy mennyi, az részben genetikailag meghatározott, másrészben pedig az izom arányomtól meghatározott. Azaz, akkor, amikor én az inaktivitás helyett mozgok, akkor annak kétszeres hatása van. Nem csak az, hogy azzal a mozgással kalóriát égetek el, hanem az is, hogy azzal a mozgással én izmot építek zsírkárára, és megemelem majd a mozgás utáni időszakomban is az alapanyagcserémet. Mit csináljunk? Hát mindenképpen azt mondom, hogy első rendben a mindennapos aktivitásainkat találjuk meg. Azaz azt keressük meg, hogy hogyan tudjunk beépíteni fizikai aktivitást a mindennapjainkba. És itt nem csak azért mondom ezt, mert időhiányában vagyunk, hanem azért, mert ez a legegyszerűbben kivitelezhető az életünkben. De az időhiányunk is nagyon erre tendál, úgyhogy először nézzük meg ezt. Ott van az a bizonyos lift. Én gyakorlatilag folyamatosan veszekszem a hallgatóimmal, a gyógytornász hallgatóimmal, mert beszállnak állandóan abban a nyomorult liftbe, tisztelet az itt lévő kivételeknek. Elképesztő, hogy egészséges, 18 éves, 23 éves fiatal férfiak és nők másfél órát ülnek a földszinten, úgy mondjuk, hogy lógnak a szalagjaikon, a lehető legrosszabb székeken, rossz pozícióban, majd ha föl kell menni az ötödikre, beszállnak a liftbe. Múltkor már azt mondtam, így utánuk szóltam, hogy egy órával ezelőtt láttam füstölni a liftet, és akkor néhányan kiszálltak, néhányan legyintettek rám, mert tudják, hogy ez a fóbiám, vagy a nem tudom, a fixa ideám, hogy nem szabad. De miért szállnak be? Múltkor, amikor szapultam őket az egyik órán, hogy miért szálltok be abban a nyomorult liftbe, akkor azt mondták, hogy egy tanár úr, hát 5 emelet. Hát mondom, ennél rosszabbat nem mondhattál volna. Hát egészséges 18-20 éves emberként azt mondani, hogy de a tanár úr 5 emelet, hát ahelyett, hogy azt mondanád, hogy de jó, hogy másfél órás ücsörgés után legalább azt az 5 emeletet fölgyalogolhatom. És nem azt a nyomorult liftet használom, amire néha szükség lehet, persze volt, én is évente egyszer körbe beszállok. Amíg élt az anyósom, én nagyon örültem, hogy a két lányomat rászoktattam arra, hogy a 6. emelet, azt meg lehet tenni a 6. emeletet, vagy a 6 emeletet lépcsőn is, és automatikusan fordultunk rá a lépcsőházra, és mentünk föl gyalog azon a 6 emeleten. Hát ott van az a bizonyos második ipari forradalmas autó, aminek a gumiai nagyon sokba kerülnek, a téli gumi még többe kerül, egy pár túracipő sokkal olcsóbba kerül, azt használjuk inkább, mint ezt a 4 gumit. Nyilván, hogy ebből most nem viccet akarok csinálni, persze, hogy nem tudjuk kivédeni azt, tehát szükségünk van a kocsira, de mindig szükségünk van a kocsira, amikor beszállunk. Nem vagyok benne biztos. És ott vannak azok a közlekedési eszközök, ami azért a lakosság jelentős része számára elérhető. És most már azért ez a város is kezd egyre inkább afelé elmozdulni, hogy biztosítsa az emberek számára ezeket a közlekedési lehetőségeket is. Vagy ha muszáj volt buszra szállnom, és belefér az időmbe, nem egyszerű az, hogy egy megállóval előbb leszállok, és azt az utolsó egy megállót végiggyalogolom? Már nem álltam és zögykölődtem egy rossz testhelyzetben, így komprimálva a csigolya rendszeremet, vagy gerincoszlopomat, hanem gyalogoltam. Mozogtam, kalóriát égettem, adtam azt a bizonyos axiális terhelést a testemnek, ami az oszteoporózis ellen van. Jó. Ez az, amit a mindennapjainkban, és azt gondolom, hogy ha valaki egyszer elkezd így gondolkodni, akkor ez egy gondolkodási mechanizmus, és azt fogja észrevenni, hogy számtalan lehetőség van arra, hogy az élet, a mindennapos életben az inaktivitást aktivitással váltsuk ki. De nagyon jó lenne, és nagyon kellene, hogy azon túl azért be tudjunk illeszteni a heti menetrendünkbe egy-egy alkalmat, ami igazán mozgás, minden életkornak a maga mozgása. Mindegy, hogy mit csinálunk, az a fontos, hogy örüljünk annak, amit csinálunk, hogy örömöt szerezem, mert ekkor leszünk csak kitartóak. Nyilván, hogy nagyon egészséges, csak tudom, hogy egy sűrű hétben nagyon nehéz ezt beilleszteni, de kimenni a természetbe, természetes talajra, természetes levegőre, és ott gyalogolni, ez ugyanaz a fizikai létforma, amire az Isten teremtette az embert. Nem kell megijednünk attól, hogyha esőt mondanak, vagy rossz időjárást, azért találtuk ki ezeket a csudajó ruhákat, hogy megvédjenek ezekkel szemben. És végül még azt mondanám, hogy próbáljunk barátokat szerezni ehhez, társakat szerezni ehhez az aktivitáshoz, mert együtt mindig sokkal jobb ezeket csinálni, ráadásul egy bizonyos fajta versengés az segít bennünket önmagunkat is felülmúlni. Hogy kezdjem el? Nem jó kérdés. Az a jó kérdés, hogy mikor kezdjem el, az a jó válasz, hogy most. Azaz ma már azt is megtehetem, hogyha nem rohanok innen sehova, hogy megnézem, Hát ha kocsival jöttem, azt már buktam, mert muszáj hazavinni azt a kocsit, de ha a tömegközlekedéssel jöttem, megnézhetem, hogy melyik lehet az a megálló, amit kényelmesen végig sétálhatok hazafelé. És utána el tudom kezdeni keresni a mindennapjaimba ezeket a lehetőségeket. Ha a liftes házban lakok, ha sok, mert biztos persze sokan vannak, akiknek sok lehet az a 6 emelet, de ha megy egy emelet, akkor menjek egy emeletet föl. Természetesen, hogyha idősebb korosztályról van szó, és betegségek vannak, akkor mielőtt elkezdenék ilyen nem hétköznapi aktivitásokat csinálni, akkor előtte a kezelőorvosnak ki kell kérdezni a véleményét, kérni a véleményét. Részben az intenzitásra vonatkozólag. Az intenzitás nagyon egyszerű mérni, mert pulzus mérni bárki megtanul magának 15 perc alatt, itt meg itt, és azt kell csak megtudnom, hogy meddig mehetek fel a pulzussal. A kezelőorvosom tudja ezt, hogy van-e olyan betegségem, ami kockázatot jelent a túl magas pulzusra nézve. Nyilván, hogyha ilyen tanácsokat fogunk kapni, hogyha valakinek magas vérnyomása van, akkor neki nem egy konditerembe kell lemenni, és nagy súlyokat emelgetni, amiről tudjuk, hogy emeli a vérnyomást, hanem neki alacsony intenzitású, hosszú távú idejű terhelésekre van szüksége. Cukorbetegségeknél ilyen tanácsokat fogunk majd kapni, hogy soha ne sportoljon este, lefekvés előtt, mert a sportnak vércukor csökkentő hatása van. Még egyszer mondom, vércukor csökkentő hatása. Minek van vércukor csökkentő hatása? Hát az inzulinnak. Azaz, ha egy cukorbeteg elkezd rendszeresen mozogni, akkor csökkenteni fogja az inzulin adagját. Tudnék konkrét történeteket mesélni arról, amikor az orvos már azt mondta, a sportot kezdett kettes típusú cukorbetegnek, meg egyes típusnak is, hogy nem lehet ilyen rövid idő alatt annyit csökkenteni a mesterségesben sem bevitt inzulinon, mint amennyit megkívánna az ő szervezete most. Olyan mértékben csökkentette a magas vércukor értékeit a rendszeres fizikai aktivitással, inkább egyen meg a reggeli egy zsömle helyett kettőt. Nem gondolom, nagyon magyarázni kéne, hogy egy cukorbeteg számára micsoda üzenet az, hogy mától kezdve két zsömlét is megeltek reggel. Jó, össze kell illeszteni nyilván a mozgás majd az inzulin hatással, de ezek már olyan tanácsok, amiket majd az orvossal és terapeutákkal kell. Szívérendszeri betegség megléte esetén mindig kell egy előzetes terheléses tesztet végezni, ahol pontosan nézik azt, hogy mi lesz az az intenzitás, ahol az első anginás jel, az első EKG eltérés megjelenik, és az nem azt jelenti, hogy ha valakinek egy ilyen terheléses teszten vannak tünetei, hogy akkor ő nem mozoghat, azt jelenti, hogy ezeknek a tüneteknek a megjelenéséhez kell majd beállítani az ő terhelési intenzitását, de ezt nyilván nem mi végezzük, hanem a szakemberek. Sokkal túlhaladtam. Ha van ilyen mindenkit érintő kérdés, akkor azt most föl lehet tenni. Ha egyéni kérdések vannak, akkor azt meg nem most, hanem majd azután, hogy én egy imádsággal lezárom ezt az alkalmat. De ha van olyan kérdés, amit úgy érezzük, hogy ez egy közérdekű kérdés, akkor azt nyugodtan tegyük fel, és akkor ha tudok rá, akkor válaszolok. Igen.
Idősebb korban, 65 fölött mondjuk, az izom tömeg növelése mozgással az még véghezvihető-e?
Természetesen, ez kortól független, hogy amint elkezdek bármilyen fizikai aktivitást bármely izomcsoportommal végezni, onnantól kezdve az izom elkezd adaptálódni az addig nem végzett fizikai aktivitáshoz, és izom tömeg növekedés, ez az izom sejteknek a méretbeli növekedése, és rostszaporodás érhető el, tehát ez mindenképpen lehetőség bármely korosztályban. Inkább arra utalnék, hogy ha valaki egész életében nem mozgott, vagy az utolsó 20-30 évében nem mozgott, akkor egy nagyon úgy mondjuk, hogy atrofizálódott, tehát egy nagyon lesoványodott izomrendszerrel kezd el majd dolgozni, de elkezdhet izomtömeget növelni biztonsággal. Azok a bizonyos mindennapos aktivitások, amiket életmódszeren űzünk, is már alkalmasak erre az izomtömegnövelésre. Igen.
Este gyógytornát azért lehet csinálni, nem? Mert gyógytornákat azért én este szoktam 8-9-kor is.
Igen. Attól függ, milyen gyógytornát, hogyha...
Vál, csípőt ért. Tehát nem egy nagy fizikai terhelés.
Azt szabad, mert ez a típusú torna nem éget el annyi cukrot, mint hogyha este letetszene menni és gyalogolni egy fél óra, háromnegyed órát, ami szintén nagyon jó lenne, de nem este, mert az történik, hogy amikor én gyalogolok, akkor nem is a gyaloglás alatt. A gyaloglás alatt égetem el a cukrot a sejtekből, a glikogénraktárakból. Ezzel még nincs baj. Itt nagyon-nagyon ritka, hogy valaki, majdnem, hogy, tehát ritkább, mint a fehér holló, hogy valakinek terhelés alatt leessen kettes típusú cukorbetegnek a vércukra. A problémát pont az azt követő órák szokták jelenteni, amikor a kiürült sejtekben kiürült glikogénraktárakba elkezdi föltölteni újra az inzulin a vérből a cukrot, és akkor szokott leesni a vércukor. Pont amikor alszik. Tehát ezt a fajta fizikai terhelést, mint gyaloglás, ami a szív-tüdő keringési rendszeremet vesz igénybe, ami igazán sok glikogén cukrot éget el, azt nem szabad lefekvés előtt csinálni.
Köszönöm.
Számomra az a tény, hogy az ipari forradalommal hoztat kapcsolatban volt nagyon meglepő, vagy nem meglepő, hanem éppen megerősítő, hogy én a népesedéssel, meg aztán a víz kérdéssel is foglalkozó előadásokból oda jutottam, hogy egészen az ipari forradalomig a társadalom úgy élt, hogy amit évről évre adott Isten, azt használta föl, és akkor kezdtünk hozzányúlni a tartalékainkhoz, és 1-200 év alatt a energiahordozók döntő részét elfogyasztottuk, és még ezzel kapcsolatban az urbanizáció avval indult meg, stb. És akkor itt most még egy adalékot kapok ehhez az egész gondolatkörhöz, aminek a gyökerét én abban látom, hogy szellemtörténetileg ugyanebben az időben volt a felvilágosodás, az Isten trónfosztása, hogy az ember azt mondta, hogy én meg tudom csinálni, nem kell nekem az Isten. És ezzel gyökeresen tönkretett, rohamosan tönkretette a természetet, és elhasználja készleteit, és elhasználja a saját életerejét is. Döbbenetes. Köszönöm szépen ezt a...
Én is köszönöm a hozzászólást. Akkor én most egy rövid imádsággal befejezem az alkalmat, és ha még van utána majd egy-egy kérdés, akkor arra szívesen válaszolok, de lehet, hogy vannak, akiknek már nagyon menni kell. Csendesedjünk el. Köszönjük az ajándékot, amit teremtettél körénk és belénk, édesatyánk, és szeretnénk világosabban látni, hogy hol és milyen felelősséggel bíztál meg bennünket. Kérünk téged, hogy segíts, hogy jó mintákká lehessünk a közvetlen környezetünk számára. Adjál erre késztetést, indítatást. És kérünk téged, hogy segíts egészségesebben élnünk ebben az egészségtelen környezetben és világban. Bocsáss meg azt a rengeteg bűnt, amit elkövettünk etéren önmagunk és a környezetünkkel szemben. Amen.